Erős vár a mi Istenünk. Egy nagy ember mondta, néhai John Stott egy konferencián, amikor református közösségben voltunk együtt, és hasonló hangulatvilágítás volt ott, és mondta, hogy ez a vallásos félhomály veszélyes, testvérek. Egyrészt azért, mert nem látta a jegyzeteit, másrészt pedig azért, mert a vallásos félhomályban sok apró részlet elvész, amely egyébként nagyon fontos ahhoz, hogy az ember az Úrral való kapcsolatát megélje. Nehéz témát adott Esperes úr, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, mennyei atyánk előtt, kérjünk segítséget tőle. Urunk, Te olyan küldetést adtál nekünk, lelkészeknek, gyülekezetvezetőknek, ami emberileg kivitelezhetetlen, amihez feltétlenül szükségünk van a veled való kapcsolatra, benned való létre. Úgy szeretnénk most is oda szorulni hozzád, Urunk, és ebben a közösségben megvizsgálni azt, hogy hányadán állunk ezzel, és mi az, amit Te felhatalmazásképpen kívánsz adni nekünk most ebben az alkalomban. Add meg, Urunk, hogy minden, ami elvonna a veled való közösségtől, minden olyan gondolat, olyan szükség, az a bűn, ami tőled elválasztana, az hadd maradjon most félre. Engedd, hogy szent lelkedre támaszkodva láthassunk világosan ebben a kérdésben, ami az életünk, ami a küldetésünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt meg akarod adni. Add meg, hogy ott legyen a szívünkben a vágy, hogy ez megtörténhessen velünk. Ezért csendesítsen magad előtt, és védj ki szívünkből minden olyasmit, ami akadályozná azt, hogy mi most teljesen odaadjuk magunkat a Te kezedbe, és a Te világosságodban láthassuk a világosságot. Áld meg bennünket e képen, Urunk. Amen. Kedves testvérek, amikor gyülekezetépítés témakörét megkaptam, akkor rögtön az jutott eszembe, ami a 127. Zsoltárban van megírva, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Hát alapvetően mi, akik szeretnénk gyülekezetet építeni, szeretnénk az Úr egyházát építeni, akkor erre kell tekintenünk. Ha az Úr nem építi, akkor nem fog épülni a ház. Persze jöhet az a fals gondolat, hogy ha az Úr építi a házat, akkor mi megpihenjünk egyet, mert hát úgyis ő építi, akkor nekünk ebben nincs sok szerepünk. Akkor ne fáradjunk feleslegesen. Mert hát azt mondja az ige, az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradnak az építők. Tehát ne fáradozzunk, hanem pihenjünk, szórakozzunk, élvezkedjünk, hát úgyis az Úr építi a házat. Fontos leszögezni, hogy valóban az Úr építi a házat, de rajtunk keresztül. Tehát nem tudjuk megspórolni a fáradozást. Az Isten egy fáradtságos útra hív el bennünket. Bizonyára a testvérek már hallották tőlem is, vagy rólam, hogy nem lelkésznek születtem, hanem elég kacskaringós utat jártam be. Voltam térképkészítő, kartográfiai vállalatnál egy a 10000-es méretarányú térképeket készítettünk. Ott, ha az ember kezébe vette azt a 60x40 centis, 1:10 méretarányú fototérképet, és kiment a terepre, és a terepen berajzolta azokat, amik ott voltak, az meg lett csinálva. Az ember kézbe vette, látta, elkészítette, és azt mondja, hogy kész van. És akkor leadtuk a térképeket. Aztán később, amikor a szilárdásnál kutatásban dolgoztam, már kicsit nehezebb dolgunk volt, mert volt, amikor mondjuk 400 méter vagy 600 méter mélyen dolgozott a fúrófej, és igazából nem láttuk, hogy éppen hol van a fúrófej, mit csinál az ott. Következtetni kellett a hajtómotor hangjából, következtetni a fúróiszlatnak az állagából, és hogy az embernek nagy gyakorlata volt, akkor elég jól ki tudta következtetni, hogy mi zajlik ott, ami egyébként nem látszik az emberi szem előtt. De amikor az Isten elhívott a lelkészi szolgálatra, akkor azt kellett megállapítsam, hogy ez még rosszabb, mint a szilárdásvány kutatás, mert ott legalább lehet következtetni akkor ott a gépnek a zajából, meg a fúróiszakból, de a lelki munka az alapvetően nem ismerhető ilyen könnyen meg. A lelki munka végzi az ember, de nem tudja, hogy mi és miképpen fog működni. Nincs ok-okozati összefüggés, hogy én nagyon dolgozok, és akkor majd nagyon nagy gyülekezet fog rajtam körülöttem épülni. Nagyon nagy áldás lesz majd azon a munkán, amit teszek. Ezért is, amikor Szevik püspök úr a lelkész szentelés felé hívott, akkor azt mondtam, hogy Uram, én ezt nem tudom csinálni, ebben erősíts meg, mert egyébként végem van. Ezt képtelenség elvégezni. Hát az Isten akkor adta ezt, hogy elég néked az én kegyelmem, egy másik verzióban, azt mondta, nyitott ajtót adtam eléd, és hogy te rám hallgatsz, akkor menni fog a dolog. Mert én nyitom az ajtót, és majd működni fog a dolog. Tehát nagyon fontos, le kell szögeznünk, hogy fáradnunk kell, még akkor is, hogyha igazából nem tudjuk, hogy mi az a fáradtsági fok, amikor azt mondhatjuk, hogy most jól kifáradtunk, amikor bekapáltuk apámmal az egyhold kukoricát annak idején, ami háztáji volt, és a végén leültünk, és akkor láttuk, hogy meg van kapálva, hú, de szép, és megnyugodtunk. Na hát egy gyülekezet építő életében ilyen állapot nincs, vagy legalábbis én még nem tapasztaltam meg, hogy le lehetne ülni és hátradőlni, és azt mondani, hogy most akkor minden kész van. Nincs olyan helyzet, amikor ezt kimondhatnánk. Tehát alapvetően az a titka a házépítésnek, vagy a gyülekezet építésnek, hogy az Úr akaratába folyjék. Na hát persze ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, mert az Isten akaratát minden akadályoz ebben a világban. Akadályozom én magam, az én természetemmel, lényemmel. Akadályozza az ördög, mert az ördög azt szeretné az Isten munkáját szétrobbantani, nem akarja, hogy az Isten munkája működjön, épüljön egy-egy gyülekezetben. Tehát ezért nagyon fontos azt tudni, hogy ez a legnehezebb, mert hogy nem erőre van szükség, alapvetően nem pénz szükségeltetik hozzá, még csak nem is a fontoskodás kérdése ez, hanem alapvetően a közösségnek a kérdése. Hogy közösségben vagyok-e az Úrral, meg közösségben vagyok-e azokkal, akik szolgatársak. Mert egyébként sokan fontoskodnak, sokan próbálnak látszat kereszténységet, vagy látszat munkát, szolgálatot élni, anélkül, hogy az Istennel való közösségük eleven lenne. Én ezt egy dolgozatban zombi kereszténységnek neveztem el, amikor is egyébként halottak életjelenséget mutatnak. A zombi az nem más, mint egy hulla, amely úgy tesz, mintha egyébként élne. És nagyon sok keresztény a mai világban, sajnos az evangélikus egyházunkban is, meg minden felekezetben belehal, belealszik a halálba, és mégis úgy tesz, mintha élne. Tehát vannak események. Olyan, mintha valóban élne, de mindenki látja rajta, hogy halott, és azért nem vágyakozik a vele való közösségbe. Akik zombi filmet láttak már, azok tudják, hogy nem lenne jó egy olyan emberrel barátkozni, megölelgetni, közel kerülni hozzá. Hát így gondolkoznak a zombi keresztényekről is, hogy dehogy akarok én közéjük tartozni, dehogy akarok én velük kapcsolatban lenni. Hát ez nem normális, ez nem életszerű. Tehát alapvetően az Isten országának építésének a kulcsa az, hogy közösségben vagyok-e, közösségben lehetek-e az Úrral, és közösségben lehetek-e azokkal, akiket az Úr abban a munkában elhívott, egységben gondolkodunk-e, afelé haladunk-e, amire az Isten vezet bennünket. Hát akkor pedig félre kell tenni mindent, még a megszokásunkat is, meg a tradíciónkat is, meg azokat, amik addig működtek, mert egyébként sokszor ebbe pusztul bele egy-egy gyülekezet, hogy így csinálták ezt egyébként generációkkal ezelőtt is. Hát akkor nekünk is bizonyára így kell csinálnunk. A tradíciók, amelyek egyébként egy-egy gyülekezetben, egy-egy egyházban lehetnek akár az életet segítő eszközök is, de sok esetben, és én azt mondom, hogy inkább a tradíciók azok megölik az eleven Isten kapcsolatot. Mert hogy lehet működni anélkül, hogy ez a közösség létezne. Tartsuk fönn azt, ami egyébként működik. Emlékezzünk arra, ami történt az elmúlt időszakban, ami a mögöttünk lévő időszakban van. De egyébként lehet elvárásokat támasztani a másik felé, a gyülekezeti tag felé, vagy éppen a nem gyülekezeti tag felé is. Nagy építő elődnek a példaképét hoztam ide, Nehémiás könyvéből. Nehémiásnak a története, Nehémiásnak a személye bizonyára ismerős mindegyikünk előtt. Ezért nem is olvasom föl azt a hosszú igeszakaszt, amit elkezdhetnénk az első fejezettől, és egészen addig, amíg ő szembesül a problémával, eljut odáig, hogy aztán valóban el is kezdik Jeruzsálem városának falait építeni, és rendbe hozzák azt, ami egyébként tönkrement, meg amit tönkretett az ellenség, hanem inkább úgy szépen sorba megyek a saját szavaimmal azon, hogy mi is történt ezzel a Nehémiással. És nyilván azért íratott meg ez, mert az Isten szeretne itt a 21. században nekünk Nehémiáson keresztül üzenni. Ahogy ismerős a történet, Nehémiás kap egy hírt. Ez a hír egy nyomasztó hír, hogy Jeruzsálemnek a kapui kiégtek, falai le vannak omolva, tehát az Istennek a városa, Istennek a lakhelye, ahol az Úr él, az romokban hever. És alapvetően ez nem csupán egy tradicionális hely, hogy hát Jeruzsálem az a mi városunk, a mi fővárosunk, és milyen szép város, csodájára jártak annak, hanem az az Istennek a lakóhelye, az az Istennek az élettere. Hát alapvetően így kell tekintenünk akkor, amikor ebben a hírben Jeruzsálemről hallunk, Nehémiást nyomasztotta, hogy az Úrnak az ügye romokban van. És mi történik ezzel az emberrel? Nehémiás mit érez először, mit él át? Elkezd sírni. Nehémiás sírva fakad. De nem azon fakad sírva, hogy milyen csúnya látvány lehet a kiégett kapu, meg milyen csúnya látvány az, amikor le vannak kombolva a falak. Hanem azért sír, mert miattunk van így Jeruzsálem. Miattunk áll így a helyzet. Mi tettük ilyenné? És a következő pillanatban ott van a szívén az imádság, és abban az imádságban nem azt mondja, hogy Uram, adj nekünk díszes kapukat, meg erős várfalakat, hogy újra csodájára járjanak Jeruzsálemben. Nem ezt mondja, hanem odáll az Úr az imádságban, hogy Uram, én is, meg a mellettem levő is, meg az apáink is ellened cselekedtek. És azért történt ez, bocsáss meg nekünk. Tehát ha mi házat akarunk építeni, egyházat akarunk, gyülekezetet akarunk építeni, akkor úgy tudunk neki kezdeni, hogyha magunkra tudjuk venni ennek a nyomorúságát. Hogy nem a nyíregyházi, vagy ennek a körzetnek, vagy a magyar evangélikus egyháznak, hanem az Isten ügyének van tragédiája. Sokszor elmondtuk már, amikor nyíregyházáról beszélgettünk, Allianz körökben is, hogy annyi hívő ember van nyíregyházán. Annyi embert meg tudott szólítani az Úr, annyi embert meg tudott fogni. És hogy nincs kifordítva a sarkából ez a város? Mi történik velünk? Hogy nem tudjuk az Isten akaratábat végigvinni, hogy ebben a városban ébredés legyen, ebben a városban az Isten erővel tudjon megszólalni. Itt azt látjuk, hogy sír. Nehémiás sír, és azt mondja az ige, hogy síró építőket keresünk. Olyan építőket keresünk, akik tudnak sírni. Na nem a ráváró feladattól, nem az előtte álló elviselhetetlen fájdalomtól vagy fáradtságtól, hanem azért, mert tisztában van vele, hogy az Isten ügye hogy áll. És nem tudja elütni sem egy tradícióra emlékezéssel, nem tudja elütni azzal, hogy egyébként még jó, hogy vagyunk ennyien, meg milyen szépen együtt vagyunk most is, hanem engedi, hogy az Isten ráterhelje, hogy nyomassza az a helyzet, amiben vagyunk. Mert ha nem nyomasz, testvérem, téged az a helyzet, ahogy az Isten ügye áll, akkor nem tudsz beállni a szolgálatba, nem tudsz beállni az építésbe. Akkor persze elégedegélsz itt a gyülekezet körül, teszed a dolgodat, még egyébként úgy is látszik, hogy milyen eleven vagy, mert egyébként mindenütt ott vagy, amikor éppen van egyféle szolgálat, evangelizáció, gyülekezeti alkalom, egyébként mindenütt lejelentkezel, mint hogy régen volt az üzemekben, nem tudom, most is van, hogy ott blokkoló óra, hogy leblokkoltam, és ott van, tessék, nézzék, meg minden alkalommal ott voltam. Nem ezt várja az Isten, hanem azt várja, hogy engeded-e, hogy ráterhelődjen az, ami itt Nyíregyházán és környékén, Magyarországi Evangélikus Egyházban benne van, vagy egyáltalán az Isten ügyében benne van. Síró építőket keresnek. Olyan építőket, akik magukra tudják venni ennek a terhét. Sok okoskodót, meg a hibát másban keresők, meg kötszurkáló embert láttam, akik egyébként az egyház körül sertepert éltek. De kevés síró emberrel találkoztam. Még egyszer mondom, nem kesergő emberekkel, hanem síró emberekkel, akiknek a szíve fájt az Úr ügyéért. Akiket megterhelte az Úr ügye úgy, hogy mindent hajlandó volt hátrahagyni, és mert indulni. És olyan jól látni Nehémiásnak, amikor valóban rászakad a helyzetnek a tarthatatlansága, az áldás nélküliség, a bűnbocsánatnak a hiánya, a saját és a népe rendezetlen bűne, akkor ebben a sírásban odáll az Úr elé, és kiönti a szívét. Olyan jó lenne, hogy ilyen szív kiöntő emberek állnának elő, és nem vígadozó egyházunk lenne, olyan megdöbbentő, és most nem akarok bántani senkit. Nem tudom, hogy mi miért csinálják. De nekem mindig szomorú a szívem, amikor egy teológizáló sörfesztivált látok az egyházunkban. Voltam Katalin bálon is. Nem mondom, hogy nem kell bálozni. Én nem vagyok bálozó típusú egyébként. Nem is voltam sose, tehát én nem élveztem ezeket a dolgokat. Csak rám mindig rám szakad ilyen esetek, hogy tényleg ez kell nekünk? Vagyunk mi olyan jó helyzetben, hogy mulathatunk? Hadd idézzek egy cigány vezetőt, Farkas Flóriánt, amikor voltam egy roma koordinációs tanácsülésen, a felzárkóztatási államtitkárságon, akkor felszólalt a Flórián, és mondta, hogy jártam kint cigány közösségekben, és a cigányok reklamáltak, azt mondták nekem, hogy mi az Flórián, cigány bulin vagyunk, és a cigányzene meg se szólal. És akkor Flórián azt mondta nagyon nagy bölcsességgel, emberek, nem a mulatásnak van itt az ideje, nagy bajba vagyunk. Tanuljunk, dolgozzunk, és reménység szerint majd eljön az ideje annak is, hogy majd megszólal a cigányzene és mulathatunk. Nekem ez a fájdalmam, és ezért vagyok szomorú, amikor azt látom, hogy a buli az megy, érezzük jól magunkat, az megy, de igazából síró, Isten elé oda töpörödő, Krisztus lábához oda szoruló, Isten az oda passzírozódó embert keveset látok. Nem látom azt, hogy terhelné az embereknek a lelkét. És most az a kérdés, hogy a te szívedet terheli-e ennyire ennek a gyülekezetnek az ügye? Vagy valóban sírva fakadsz-e azon, ami a te életedben megjelenik az Istenhez való kapcsolatodban? Azok a bűnök terhelnek annyira téged, amit elmulasztottál, amit megcselekedtél fele barátoddal Istennel kapcsolatban? Terhele annyira, hogy kicsordul a könnyed, ha nem fizikai értelemben, mint ahogy nekem is ritkán jön ki a könnyen fizikai értelemben, hanem ott belül. Ott belül terhele téged annyira, hogy aztán az Isten majd föl tud ebből emelni. És aztán imádságba torkollik Nehémiásnak az élete. Na persze itt sem kívánság listát mond el, nem azt mondja el, hogy Uram, egyébként én úgy látom, hogy erre lenne szükségünk, akkor ezt add meg nekünk. Tehát nem egy kívánság listát tárod az Isten elé, hanem a szívét tárja föl az Úr előtt. És az ilyen szív feltáró imádságok szükségesek közöttünk. Mert mi el tudjuk mondani egyébként, hogy mire lenne szükségünk, mi lenne jó, ha megvalósulna itt a közösségünkben. De az Isten arra indít bennünket, és Nehémiásnak a példája azt mutatja, hogy ilyen szívfeltáró imádságra van szükség. A szívfeltáró okozásának egyetlen útja van, az nem más, mint az elcsendesedés. Akkor, amikor az ember félre tud húzódni a hétköznapi kérdéseiből, problémáiból. Amikor kérdeztek engem, hogy a gyülekezetünk építése kapcsán milyen fontos elemeket tudok kiemelni, ami miatt a gyülekezetünk olyanná alakult, mint amivé formálódott, akkor azt kellett, hogy mondjam, hogy a mi gyülekezetünkért dolgozott az egész ország. Vagy hát legalábbis a fele. Mert eke csendes hetekre jártunk, meg csendes hétvégékre, ahol dolgoztak emberek azért, hogy a mi gyülekezetünkből odavitt emberek Istenhez közelebb kerüljenek. És ott volt a másik, a biatorbágyi szolgálat, ahová elmentünk csendes hétre, férfi hétre, női hétre, meg házaspári hétre, meg aztán bibliatanulmányozó, meg utána sok minden más is létrejött. A biatorbágyi szolgálócsapat dolgozott azért, hogy a mi gyülekezetünk épüljön. Mert ilyen csendes hetekre, meg ilyen csendes hétvégékre van szükség. Lelkésznek is, meg nem lelkésznek is. Amikor el tud csendesedni az ember a hétköznapi gondjaitól, meg a hétköznapi elképzeléseitől, mert egyébként mi kreatív emberek vagyunk. Rengeteg ötletünk, gondolatunk van, de az Isten szeretne bennünket lecsendesíteni. Nehémiás sem azt mondott, hogy na, hiányzik a kapu, hiányoznak a falak, akkor kell ennyi köbméter fa, ennyi kő, na akkor gyorsan temész kőért, temész fáért, én megszervezem a szállítást, és pillanatokon belül rendbe tesszük. Nem ez történt. Az Isten nem ilyen kreatív embereket vár. Az Isten olyan kreatív embereket vár, akik föltárják a szívüket. Hogy az Isten bele tudja helyezni az ő akaratát, az ő gondolatát. De ez a feltárás sokszor fájdalmas. Sokszor le kell peregjen az emberről, hogy én vagyok a jó lelkész, én vagyok a jó presbiter, vagy én vagyok a jó férj, én vagyok a jó feleség, én vagyok a jó gyülekezeti tag, nálam nélkül nem működne ez, ennek le kell foszlania. És föltárulkozik az ember szíve, és az Isten bele tudja helyezni azt, amit egyébként szeretne, hogy megvalósuljon. És olyan jó látni ezt az embert, ezt a Nehémiást, amikor föltárja a szívét Isten előtt, és aztán szépen az Úr elkezd működni még tőle idegen embereken a fogvatartó királyon keresztül is, akkor a király megkérdezi ezt a Nehémiást, hát akkor alapvetően miben tudok neked segíteni? Akkor Nehémiás nem mondja ezt, hogy na jó, hogy mondod, előveszi a listát és átadja neki, hogy akkor tessék, erre van szükségünk, hogy megoldjuk azt a helyzetet. Olyan jó az a mondat, majd olvassák el a testvérek a Szentírásból. Kérdezi a király, akkor hogyan tudok én neked segíteni? És akkor Nehémiás azt mondja, elkezdtem imádkozni az Úrhoz. Nem a kreativitását szerette volna az Isten kihasználni Nehémiásnak, hanem azt a ráhagyatkozást. Azt a síró lelket, amikor az Isten országának építésében mindent hátrahagyva, kinyitva a szívét az Isten előtt, várja azt, hogy az Isten adja a megoldást. És hát ismerjük a történetet, hogy meg tudja valósítani azt, amire az Isten elhívta, még az idegen király is segítségére van. De amikor elindul a munkálat, sőt, amikor meghallják, hogy mi történik, abban a pillanatban jön az ellenség. Jön a külső ellenség, de testvérek, jön a belső ellenség is. Tessenek elképzelni, hogy nem csak külső ellenséggel kell harcolnunk. Belső ellenségeink is lesznek. Ha az Isten ügyében menetelünk, ha az Isten ügyében harcolunk, akkor kiderül, hogy összeütközésbe fogunk kerülni mi, belső emberek. Olyan megdöbbentő olvasni a Szentírásban, mert az, hogy az ellenség, tehát a samaritánusok azt mondják, hogy álljon meg a menet, ez rendben van. Ők nem tartoznak az Úr népéhez. Ők lázadoznak az ellen, hogy Jeruzsálem fölépjön, rendben van. De a júdaiak is. És aztán kiderül, hogy nem csak azok a júdaiak, akik nem jöttek velük, hanem még ott, akik benn dolgoznak a vár építésében, a várfal építésében is, belemennek mindenféle nyerészkedésbe. Nyerészkedésbe mennek bele azok, akik az Isten ügyében tevékenykednek. Óriási tragédia. Megtörténhet az, hogy elindul valaki az Isten országának építésében, és egyszer csak előáll valami nyerészkedő vágy benne? Hát bizony. Mert az óember az nem halt meg. Az óember az mindig fölnyomja a fejét, és elkezd kalkulálni. A legnaívabb, talán az az eset, amikor egy csendes héten készültünk hazafelé menni, 80-as évek tájékán lehetett az, és két alkoholból szabadult atyafi volt a szobában, akkor még 8 ágyas szobákban aludtunk. Közösséget sokféleképpen meg kellett élnünk, a horkolást is beleszámítva, meg egymás nyűgeit elviselni, de kellemes időszak volt az, szép emlék a számomra. Két ember beszélget. Egy helyről jöttek, valahonnan Dél-Magyarországról. És akkor kérdezi a naívabb, aki még éppen, hogy most jutott hitre, a másik az már nagy menő volt, ő már legalább egy 2 éve hitben járt. Kérdezi a naívabb a profit, hogy hogy jutunk majd haza. Hát mondja, hogy majd megkérdezzük a Józsit, ő úgyis arra megy. És akkor kérdezi a naívabb, hogy akkor majd beszállunk a úti költségbe? Nem, hát ezek hívők, ezek elvisznek ingyen. Ott volt neki, hogy ezek olyan hülyék, ezek nem kérnek pénzt azért, hogy elvigyenek. Hát ne gondold már, hogy mi majd beleadjunk ebbe valamit. Rögtön, hogy tudok hasznot szerezni abból, hogy én hívő vagyok. Egy másik fiatal srác, hogy végigjárta, végig tarhálta az egész országot, bejelentkezett, 3 napig ott volt, evett, ivott, továbbment, az egész évet úgy töltötte el, kiderült, hogy hív embereket járt körbe, a vendégszeretőket kihasználva, 2-3 napig volt egy helyen, olyan nagy terhet nem jelentett, nem dolgozott semmi, és végig hozzánk is eljutott egyébként. Aztán úgy kellett helyre tennem, mikor kiderült, hogy alapvetően mit is csinál ő. Nyerészkedők állnak elő. És nem csak fizikailag, financiálisan nyerészkedők, hanem sok esetben lelkiképpen nyerészkedők. Hogy én vagyok a valaki. Én vagyok a legkomolyabb hívő a környéken. És elveszi a másik embernek a tiszteletét. Elveszi a másik embernek a szeretetét. Testvérek, itt a jeruzsálemi falak építése közben ilyen nyerészkedő emberek álltak elő, ilyen nyerészkedő emberek ütötték fel a fejüket, akiket aztán Nehémiásnak helyre kellett tenniük. Hát ne legyetek haszonszerzők, azonnal adjatok vissza mindent. Hát az Isten országa nem épülhet úgy, hogy ti a magatok hasznát kiveszitek belőle. Az Isten titeket kér, önfeláldozást kér. És akik kitartottak, olyan jó látni, hogy éberen vigyáztak és dolgoztak. Hú, de csodálatos munka lehetett az, amikor benne volt az egész életük. Nem volt pihenő, mert vagy őrt álltak, vagy dolgoztak, malteres kanál volt a kezükben, meg dárda, folyamatos készenlétben. Nem tudom, a testvérek átéltek-e már ilyen időszakot, amikor benne lenni az Úr ügyében, de teljesen. Amikor úgy minden lenullázódik körülöttünk, és csak az a fontos, hogy az Isten mit szeretne az életünkben megvalósítani. Óriási áldásokat ki tud hozni belőle az Isten. Óriási áldást tapasztalhattak ezek az emberek is ebben az igében, és óriási áldásokat tapasztalhatnak meg azok, akik ezt átélhetik. Liza néni élete jut eszembe. Nem tudom, kik ismerték a testvéreket, hányan találkoztak vele, hányan tudtak beletekinteni az életébe, hogy mit evett, meg miben ruházkodott, meg hogy volt. Nekem volt szerencsém közel kerülni hozzá, és olyan jó volt látni, hogy ő semmit nem vett el pluszba, mint ami egyébként a legszükségesebb volt. Neki nem volt nagy ruhatára, nagyon egyszerű ruhatára volt, és mindig nagyon tiszta vasalt, de kopottas, meg kitaposott cipő, meg ilyenekbe járt. Neki nem kellett volna ezt tennie, de az Istennek odaadta az egész életét. És higgyétek el, hogy egyikünk sem kapott akkora áldást, mint amit ő megtapasztalhatott. Az alatt az időszak alatt, amíg ő szolgált. De egyikünk sem tudná elhordozni azt a terhet, amit neki kellett vinnie. Mert mi nem vagyunk fölkészítve erre. Mert mi nem vagyunk odaszorítva ehhez. Isten bizonyára bennünket is föl tudna készíteni, és el tudna vinni, de mi, magamat beleértve, vagy magamból kiindulva, nem viszem azt a terhet, mint amit ő. És mégis békesség volt benne, rakoncátlan 25-30 férfit tett rendbe egy csendes héten, most el tetszene képzelni, hogy jöttek ott okoskodó papoktól kezdve, mindenféle huligánok, mint én is voltam abban az időben, és ő azt a 25-30 férfit úgy irányította, mint egy gyerekcsapatot. És mindenki tisztelte. Föl sem merült bennünk, hogy mi nem fogadnánk szót annak az asszonynak. Mert az Isten tekintélye ott volt benne, és az Isten erre hív téged is, bennünket is. Hogy megnyissuk a szívünket előtte, hogy ő föl tudjon hatalmazni arra a szolgálatra, ami előttünk áll. És úgy tud megáldani aztán bennünket, és úgy veheti azt az áldást, ami ami aztán elképzelhetetlen a számunkra. Mint ahogy a bevezetőben is említettem, hogy a lelkészé szentelésemkor én biztos voltam benne, hogy azt a szolgálatot, ezt a munkát én nem tudom ellátni, mert én képtelen vagyok rá. Én képtelen vagyok, hogy olyasmit végezzek, ami szükséges itt a nyírszőlősi gyülekezetben. Akik idősebbek és a gyülekezetnek a tagjai voltak abban az időben, tudják, hogy a 90-es évek elején, ott 91-ben határozatot hozott az egyház, megy, hogy három gyülekezet önállósodik, a Kertváros, Nagycserkész és Nyírszőlős. És akik ismerték a helyzetet, azok tudják, hogy a nagycserkeszi területen nagyon sok evangélikus atyánk fia élt, a Kertváros részen szintén, de a nyírszőlősi rész az a nagy terület egyébként, amit Esperes úr mondott, hogy a fizikailag a mi gyülekezetünk a legnagyobb, mármint területre nézve, ott élt a legkevesebb evangélikus. Szép emlékek ezek, amikor az Istennek való szolgálatban nekiindulok. Ha emlékeznek rá, a Nyíregyházi énekkar ott volt a lelkészé szentelésemen, tele volt a templom szombaton, augusztus 15-én, és aztán 16-án mentünk a templomba, és a egyik idős néni, aki fogadott a templom ajtóba, mondta, hogy de jó lelkész úr, hogy ilyen nagy családja van. Mondom, miért? Mert hát így akkor leszünk a templomba néhányan. És valóban úgy volt, hogy mi voltunk hatan, meg ott volt a keresztfiam az édesanyjával, tehát összesen 8-an voltunk, akik jöttünk a parókiáról, meg még volt ott 3-4 másik ember. Így indultunk Nyírszőlősen. Aztán a Gondnok bácsi, aki azóta már nincs közöttünk, megkérdezte egy diszkrét pillanatban, hogy lelkész úr, megvan még a Sámsonházi házuk? Mondom, megvan még. Na jó van, mert ha nem jön össze itt a dolog, akkor legalább haza tudnak költözni. Nagyon féltett, szeretett a Gondnok bácsi, féltett, hogy ez az őrült ember eljön ide Sámsonházáról, a semmibe. Aztán mi lesz vele itt, hogyha majd nem tudjuk eltartani, akkor lesz ennek visszaút. És amikor mondtam neki, hogy megvan a házunk, akkor megnyugodott, hogy na jó van, oké. Ha dugába dől a dolog, sincs gond, mert akkor vissza tudunk menni. Tehát ebből is látszik, hogy ez az indulás, ez azért nem az ott élő gyülekezeti tagoknak volt a vágya. Ők mondhatni mit se tudtak arról, hogy az Úr mit tervez ott azon a területen. Jó volt látni azonban, hogy az Isten miképpen nyitogatja az ajtót. Rám is, rám nehezedett, és valóban, ahogy mondtam, ott álltam, megérkezésünk utáni reggelen, hogy Uram, te most elhoztál ide, de hát mit fogok én itt csinálni? Honnan fogom én ezt elkezdeni gombolítani? És valóban nyomasztott az az érzés, hogy Istennek az ügyébe kell járnom, de nem látom, hogy merre kell mennem. És azt mondtam, hogy ha nem erősítesz meg, Uram, akkor én visszamegyek. Én nem tudok itt maradni anélkül. És akkor kaptam azt az igét, ami már sokszor előjött, hogy nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki. Bár kevés erőd van, de hallgattál szavamra, és akkor tudtam azt mondani, hogy rendben van, akkor maradunk. Maradunk, és elkezdtük azt a munkát, ami egyébként nem volt egy rövid történet. Nem jött egy gyors növekedés. Nem volt Isten felől egy olyan biztatás, ami azt adta volna, hogy na jó van, akkor jó helyen. A tradíció élt. Az ottani atyafiak, akik ott voltak, azok arra próbáltak biztatni engem, hogy látogassam az idős gyülekezeti tagokat. Látogattam is őket, aminek egy nagyon pozitív eredménye volt. Tudnék, a Spice-ban a tojás állomány mindig stabilan megvolt. Aztán egyszer már mondtam a feleségemnek, hogy én nem viszem vissza a tojástartót, mert azt hiszik, hogy tele kell rakni. És akkor nem is vittem vissza, és akkor kérdezték, hogy miért nem vittem a tojástartót. És mondtam neki, hogy én azért nem hoztam a tojástartót, mert én a magasságos Istennek az üzenetét akarom idehozni maguknak, és nem azért jövök, hogy én megpakoljam a tojástartómat. Nekem nem kell a tojásuk, én elhiszem, hogy nagyon szeretnek engem. De ne gondolják azt, hogy azért jövök, és ezzel ki lehet fizetni. Meg ez az ügy, ez az üzletmenet, hogy Jön a lelkész, jópofa fiatalember, kicsit fölvidít bennünket, hát akkor adunk belőle, ami nekünk is van. Nagy szeretetre mutat, de mondtam neki, hogy én nem azért vagyok itt. Az Isten többre hívott engem, mint hogy ezeket az ügyleteket bonyolítsam. És arra is rájöttem, hogy azok az emberek, bár nagyon aranyos evangélikus atyánk fiai, de hogyha én közöttük cirkulálok, akkor el fogom őket temetni bizonyos idő után, és a gyülekezet még azt a néhány idős tagját is elveszíti, akik ott voltak. És akkor, ha nem jöttek a hivatalosak Jézus példabeszéde alapján, akkor a csonkákat, bonkákat hívogassuk. És tereltünk mindenkit be a gyülekezetbe. Nem volt érdekes, hogy alkoholista volt, vagy éppen zsivány, evangélikus hátterű volt, vagy vallás nélküli. Nem érdekelt, hívtuk, és bátorítottuk őket. És tessenek elképzelni, hogy a bennfentesek nem örültek neki. A belső ellenség megszólalt, és azt mondta, hogy miért csinálok én ilyeneket? Miért hozok én be olyan embereket kívülről, akik egyébként nem is evangélikusok? Álljon meg a menet. És az idősebbek még emlékeznek rá, hogy 93-tól Körmendi Tanyai Csendes Napot indítottunk az 50-es évek, 40-es évek hagyományaira alapozva. A belső ellenség megszólalt, és azt mondta, minek oda kivinni Körmendi Tanyára Csendes Napot. Mikor itt van a nagy, szép evangélikus templom, Nyíregyháza közepén, Nyírszőlősön is van egy, meg Kálmánházán is, meg Borbányán is, tehát van itt templom, lehet válogatni közülük, nem kell kivinni a Tanyára. De az Isten arra indított bennünket, akik ebben tusakodtunk, hogy ott Körmendi Tanyán helyünk van egy ilyen csendes nappal. És képzeljék el a testvérek, István Józsi bácsi, Nagy Mihály bácsi neve ismerős talán sokak előtt, nagy cserkeszi idős atyánk fiai, ők voltak, akik ezt mondták nekem ott, ketten együtt jártak a Trabanttal, Józsi bácsi magnetofonnal vette is föl mindig az aktuális előadásokat, igehirdetéseket mondták, hogy tisztelendő úr, ezt az alkalmat ki kellett idehozni. És bocsánatot kértek azért, hogy ők is ágáltak az ellen, hogy minek ezt idehozni, meg miért csinálunk, miért, ennek itt volt a helye. De szomorú volt azt látni egyébként, hogy nem volt benne mindenkinek a szívében, hogy hát ha az Isten most megmozdít bennünket, akkor tegyük mellé mindenünket, ami csak van. Lelkész testvéreket kértem, hogy menjünk ki az ifjúságba. Mindenki hozza az ifjúságát, és tartsunk egy ilyen valamit. Egyik lelkész testvér hozta az ifjúságát, a másik nem hozta, és akkor gyorsan hazaküldte az autót, hogy szedjék össze az ifjúságot, hozzák el, hogy hadd legyenek ott. De nem volt a szívében, hogy hadd legyünk együtt. Hát, ha az Isten most megragadja a szívünket, fiatalokét, idősekét, és hadd induljunk el. És aztán ezek a csendes hetek, hétvégék, csendes napok, amit az imént is említettem, hogy a gyülekezetünk ezen indult meg, hogy közelharcot kellett vívni a presbitériumban, mert azt mondták, hogy nem támogatunk olyan költségeket, amelyek feleslegesek, mert az Isten itt van, itt is itt van, nem csak Biatorbágyon, meg Ekkel, meg mit tudom, milyen alkalmakon, itt is itt van az Isten, nem kell nekünk elmenni. Miért viszi maga el a gyerekeket, meg a felnőtteket? A belső ellenség megszólalt. Ha most engedtünk volna neki, és hagytuk volna, hogy az a hang erősödjön föl, akkor ott ültünk volna, és vártuk volna, hogy az Isten valamit cselekedjen, holott ő azt mondta, hogy mozduljatok meg, én csendbe szeretnék veletek beszélgetni, én szeretnélek kihívni benneteket, én szeretném rátok terhelni a helyzetet. És így indulhattak, olyan jól látni, hogy emlékezni egy asszonyra, aki azért jött a mi gyülekezetünkbe, mert hallották a lányai, hogy a mi gyülekezetünkbe csonkák, bonkák épülnek. És oda jött két értelmiségi leányzó, hogy anyánkkal baj van, alkoholista, nem tudnak segíteni sehol sem. Valaki azt tanácsolta, hogy jöjjünk el ide magához, mert hogy magánál ilyen alkoholisták lábadoznak. És akkor elhívtam az asszonykát, és az az alkoholista asszony, aki a családjában már egyáltalán nem volt elfogadható, mert mindent tönkretett, már főzni se tudott, meg sütni se tudott, a férje kétségbe volt esve. Ez az asszony rehabilitálódik ott közöttünk, mert elment egy dömösi hétre, egy biatorbágyi hétre, és aztán odáll elén is kérdező, egyébként görögkatolikus vallású volt, de kit érdekelt az. Azt mondja, hogy lelkész úr, most hol van az én otthonom? Hát mondom, ott van, ahol otthon érzi magát. Menjen el a görögkatolikus templomba, legyen ott közöttük, ha úgy gondolja, hogy itt van az otthon, ami szeretettel látjuk. Elment, szétnézett, darabig ott volt, és utána visszajött, és azt mondta, hogy lelkész úr, én itt vagyok otthon. De miért? Nem azért, mert én egy jóvágású fiatalember voltam abban az időben, hanem azért, mert az Isten működött közöttünk. És az Isten működött az ő életében, és én tudta, hogy az ő életét ezt tartotta meg. Nem gyerekjátékról van szó, hogy most hogyan ünnepeljünk meg egy pünkösdi alkalmat, meg hogyan csináljunk rendezvényeket, hanem itt arról volt szó, hogy élet-halál kérdésben az Isten engem itt megtalált. És olyan jó látni azt, hogy mentünk nyírtelekre, és a nyírtelki gyülekezetben, akik ismerték a gyülekezet állapotát, tudták, hogy nyírtelek az, ahol egyébként evangélikusság nincs. Néhány család, aki ott lakik, azok a nagy gyülekezetbe behozták konfirmálni a gyerekeiket, és alkalmasint nagy ünnepekkor elmentek, és meglátogatták az Isten tiszteletet. Az Isten elkezdett működni közöttünk. De miért? Azért, mert voltunk néhányan, akik ott álltunk az Isten előtt, és tusakodtunk. Uram, most mit akarsz itt velünk? És volt, akihez én 2 évig jártam, egy fiatal család, akinek a gyereke hozzám járt hittanra, 2 évig jártam hozzájuk. Hogy aztán hogy gondolkodtak rólam, még igazából nem kérdeztem, hogy az alatt a 2 év alatt miket gondoltak, amikor megnyomtam a csengőt, és meglátták, hogy én vagyok. Akkor úgy nagy szeretetet mutattak mindig, amikor mentem. De 2 év kellett ahhoz, hogy kimozduljon az ifjasszony, és eljöjjön egy bibliórára. Most egyébként komoly szolgálatot végez a görögszállási cigányok között, mert az Isten megtalálta őt, ráterhelte, nem csak a saját életének a nyomorúságát, hanem még a cigányságnak a sorsát is, és az Isten elkezdett működni az életébe. De egy másik vonal, amit talán meséltem már a testvéreknek, vagy néhányan tudnak, de azért jó feleleveníteni, mert Istennek a munkája látszik ki belőle, hogy hiába van belső ellenség, meg külső ellenség, az Isten elkezdi a munkáját, és beindul a misszió, akkor azt egyébként ember meg se tudja akadályozni. El se tudja tervezni, de meg se tudja akadályozni. A körmeditaniai csendes napunkon, amikor ott vagyunk az Isten közelében, aki járt kint, az tudja, hogy milyen csodálatos volt az a hatalmas fűzfa, ami alá befértünk oda, 200-an is akár, és a tyúk kotkodácsolás meg tehén bőgés közepette megszólalhatott az Isten evangéliuma. Ott egy fiatal leány a fűzfa tövében hallotta az ige hirdetést, hogy ez az életkönyve. Ez nem egy történelemkönyv, ez nem egy filozófiai könyv, ez az életkönyve. Ebben van az életnek a titka. Szóval a lány meg azt mondta ott, hogy én nekem meg éppen erre van szükségem, mert én nem tudom, hogy mi ennek az életnek az értelme. Nem tudom az életemet megélni. Hát segítsen már valaki rajtam, és oda ment ahhoz a lelkészhez, aki éppen akkor hirdette az igét, és kérdezte tőle, hogy akkor tudna erről nekem bővebben beszélni. Szóval a lány ott a fűzfa tövében hitre jut. És aztán ezen a lányon keresztül az Isten viszi az evangéliumot olyan helyekre, amiket egyébként én meg sem tudtam volna közelíteni. Beviszi a házakba, és a házakban fölébred az Isten utáni vágy, és jönnek oda az Isten tiszteletre. 5-6-an voltunk a nyírtelki Isten tiszteleten, amikor 92-ben átvettem a stafétát a Boncsérházas pártól. Jönnek a gyülekezetbe, és ott vannak az Isten előtt, és rebegnek, hogy hogyan tudna az Isten használni bennünket, mert ott vannak a szüleink, mondják a fiatalok, van nekik házassági problémájuk, jó lenne, hogyha imádkoznánk értük, hogy az Isten belenyúlhatna az életükbe, mert egyébként testvérek, ez élet-halál kérdés. Ez nem statisztika kérdés, hogy hányan vagyunk a gyülekezetben, és húzzuk a strigulákat, és azt mondjuk, hogy most már vagyunk 100-an, vagy 200-an, és hú, mi milyen nagy gyülekezet vagyunk, Ha zombi gyülekezetként vagyunk 500-an vagy 500 000-en, akkor sem ér semmit, ha nem vagyunk élő gyülekezet. Abban az értelemben, hogy az Istennel élő kapcsolatban lévő újjászületett, az Isten akaratában járni vágyó embereknek a közössége. És ahogy jöttek ezek a fiatalok, hozták a felnőtteket, a szüleiket, és álltak a szülők is oda a saját problémájukkal, nyomorúságukkal, és olyan jó azt látni, hogy az Isten, amikor az ember életébe belenyúl és helyre teszi az életét, akkor abban a pillanatban a másikat látja meg, hogy küldetésem van afelé. Az a neved, hogy élő, pedig halott vagy, ébreszd a haló félben lévőket. Ez az ige engem úgy megragadott, amikor olvastam el, hogy mit beszél, ez nem logikus. Hát épp, hogy haldoklok, kijövök a haldoklás állapotában, és akkor azt mondja az Isten, hogy ott van a másik. Hát bizony, ez így működik. Valamikor egyszer egy festő le akarta festeni a kegyelmet, történetből olvastam, egy könyvben olvastam ezt, és akkor azt úgy festette meg, hogy van egy háborgó tenger, azon egy süllyedő hajó, a vízben ott vannak a hajótöröttek, és ez az ember belekapaszkodik a sziklába, a vízből kiemelkedő sziklába. És akkor azt mondja, hogy ez a kegyelem, hogy a hajótörés szenvedő ember élet és halál mesdjéjén, tudva, hogy el fog pusztulni, belekapaszkodik abba a kősziklába, ami megmenti az életét. És aztán azt mondta a festő, hogy ez még nem jó, nem teljes. Tovább kéne festeni. És akkor meghagyta ezt a szituációt, hogy fogja az ember a kősziklát, és a másik után kinyúl. A másik fuldoklóért. Hogy ez a kegyelem. Hogy az Isten számomra egy biztos helyzetet adott, újjáteremtett az ő szent lelke által új életet adott, de ez engem abban a pillanatban arra sarkal, hogy a másik elveszett ember felé nyúljak. Nem azért hívott el engem az új életre az Isten, az Úr Jézus Krisztus, hogy aztán én simogassam a saját életemet, csináljak magamnak hívő frizurát, most átvitt értelembe értsék a testvérek, hogy csinosítsam a hívő életemet, hogy még csiszoljam még egy bibliaiskolával, meg még egy ilyen tanfolyammal, meg még egy olyan kurzussal, és majd akkor én leszek a tökéletes. Hanem azt mondja, hogy a halál félelmedben menj a másik után, és fogd meg, húzd meg, mert egyébként én erre hívtalak el. És olyan jó volt látni, hogy ez tényleg így működik, hogyha az Isten ránehezíti az emberre az ő országának helyzetét. De ott van egyébként, és akkor itt Nirtelken pár év alatt tele lett az a terem, ahol tartottuk a önkormányzattól kapott kultúrháznak a nagy terme. És akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy megépítsünk egy templomot. És amikor megépítettük a templomot, 2005-re, akkor érett meg a gyülekezet egyébként, hogy használatba vegyük. Ezt el is mondtam akkor ott a testvéreknek. Hogy sok minden kellett hozzá, talán majd Zoli is néhány elemet majd felelevenít a bizonyság tételében, hogy mik kellettek ahhoz, hogy 2005-ben mi használatba tudjuk venni. És az a templom valóban arra szolgáljon, amire az Isten azt felépítette velünk. Mennyi időnk van egyébként? Sokan bealudtak, úgyhogy nyugodtan beszélhetek. A másik vonal egyébként egy szintén nagyon érdekes vonal, ami egy félreértésen alapul, és ebből a félreértésből az Isten kihoz egy gyülekezet élesztő szolgálatot. A félreértés az volt, hogy a nagy gyülekezet anyakönyvébe egy régi házszám szerepelt, amit már azt az utcát már többször újraosztották, és amikor én meglátogattam azt a házszámot, ami akkor ebben az anyakönyvben szerepelt, ott már egy másik család lakott, illetve az a család, akinek az eredeti házszáma volt, azóta már másik kettő is kapott ugyanolyan házszámot. És akkor találkozok ott egy fiatalasszonnyal, aki nyitott lesz arra, hogy az Isten igéjét fogadja. Pedig csak annyi volt, hogy jó napot kívánok, keresem a földműveséket. Nem, itt nagy ég laknak. Ennyi volt az első kommunikáció. És adtam egy etosz újságot neki. És aztán mentem. És legközelebb, amikor találkozok, rákérdezek, hogy olvasta ezt a cikket? Hogy olvasta az újságot? És akkor mondta, hogy volt benne egy cikk, ami nagyon megmelegette a szívét, és hogy régi gyerekkori emléket hozott fel, amikor Isten tiszteleten hallott valamit az Úrtól. Hát úgy jöjjön el egy bibliórára, és akkor hát a felelődik ez. Így indult el a nagy családnak az élete, Nagy Miklósékat talán sokan ismerik, és történt az, hogy rendbe jött a házasságuk, a családi életük, még született nekik azután 4 gyerekük, és 98-ban ők az Isten hívását meghalva, képzeljék a testvérek, eladják a Sóstúl hegyi házukat, feladják az ottani egzisztenciájukat, és elindulnak abba a bizonytalanba, ami azt jelenti, hogy Kisvárdán majd elkezdenek egy gyülekezet élénkítő szolgálatot. Kisvárdán, Csöpike néni itt van, emlékszik rá, hogy hányan voltak a templomban, amikor eljártunk oda kezdetben. Alig lehetett találni evangélikus atyánk fiakat, idősek voltak, akik még az evangélikus gyülekezetnek a tagjai voltak, és akkor kiküldtük oda Miklósékat, és 20-30 ember jár rendszeresen most az ottani gyülekezetbe, az ottani templomba. Azért, mert ők hajlandók voltak feladni a biztos egzisztenciájukat, a biztos lakhatásukat, és elmentek abba a bizonytalanba, ami azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy gyere, és lépj ki a csónakból. Amikor nem a hajó fedélzetén kell tevékenykedned, amit egyébként jól tudsz takarítani, vitorlát egyengetni, hanem azt mondja, lépjél ki. És mert ők bátrak voltak ahhoz, hogy kilépjenek, ezért az Isten megáldott őket gazdagon. Sok ilyen vonal ment végig, és elérkezünk ahhoz, hogy amikor a gyülekezet Nyírtelken megerősödött annyira, hogy már fölépítette a maga gyülekezeti házát, templomát, elkezdte használni, és aztán elindult egy cigánymissziós munka. Most én azt mondom, hogy hallgassuk meg Zolinak a bizonyságtételét, és akkor utána majd annak folytatásaként egy prezentációt levetítünk. Jó? Zoltán, légy szíves.